Rakció, a Clementine Data Science podcastja.
Körmendi György vagyok, fizikusként diplomáztam, aztán adatelemzéssel és gépi tanulással kezdtem foglalkozni. És azt hiszem, ma is így döntenék.
Kovács Gyula, Data Science Trainer. Célom az adatelemzési kultúra minél szélesebb körben való elterjesztése.
Póli Ferenc, digitális terméktervező, tanácsadó, startupper és podcaster, akiben évtizedek óta harcol a programozó és az újságíró.
Szervusztok, kedves hallgatók! A Láncreakció podcast jelentkezik újra, immár a 153. adásunkat halljátok, és a címéből akár arra is gondolhatnátok, hogy Netflix sorozatokról lesz szó, de nem. Vagy majd meglátjuk, még az is lehet, hogy de, majd mindjárt kiderül.
Nem, sötét babonákat fogok írtani.
Akkor babonákat írtunk, ez nagyon jó hír. Imádom. Én pedig felvetem majd azt, hogy vajon minden eleve elrendelte a világban, vagy létezik-e a véletlen. Aztán majd ti adattudósok megmondjátok az igazat.
Ne menjetek sehova, de először játszunk.
Ne menjetek sehova, de először játszunk, ahogy azt már megszokhattátok. Becsülni kell, meg kell becsülni számokat. Ezúttal most Gyula fogja feltenni a kérdéseket, és Gyuri meg én megpróbáljuk kitalálni, hogy mi a helyes válasz, és aztán ez egy verseny is. Aki közelebb van a számhoz, az kap valahány pontot, egy pontot, aztán aki 30%, ami 10%-on belül megközelíti, illetve még az is egy lehetőség, hogy csak a nagyságrendet sikerül eltalálni, az is ér pontot. De a pontozás lényegtelen. Ja, és ha jól hiszem, akkor a ChatGPT is versenyez velünk, ugye?
Igen, de hát utólag, egy külön liga.
Ő utólag száll be mindig.
Igen, de elhúzott, ha jól emlékszem.
Hát majd utalérjük. Jól kell, azt is megtanuljuk a végére, hogy hogyan kell feladatokat csinálni, amiket a ChatGPT nem tud megmondani.
Nagyon jó. Ez sajnos nem olyan lesz. Igazából, ugye múltkor mondtam, hogy olyat szeretnék feladni, ami nagyságrendileg se találjátok el, de rohadtul nem jött össze múltkor, úgyhogy most más volt a célom. Most az jutott eszembe, hogy ha már ez ilyen AI Data Science podcast, akkor most továbbra is ebben a témában szeretnék maradni. És hát van ez a híres oldal, a Kaggle. A Kaggle. Igen. Competition. Az összes kérdés ehhez fog csatlakozni.
Remek.
Az első kérdésem, hogy szerintetek hány verseny volt eddig a Kaggle-ön meghirdetve?
Na de jó, de ezt hogyan lehetne kiokoskodni, Gyula?
Hát, hogyha az ember tudja, hogy mondjuk hány volt az elmúlt hónapban, meg hogy mióta van Kaggle, de én nem tudom ezeket az adatokat.
Azért volt múlt héten is olyan, hát amit kiokoskodni lehetetlen. Lehet.
Tehát,
Hát
körülbelül 2010 óta van, nem?
Uh-huh. Na, így lehet kiokoskodni. És
akkor 14 éve van.
Jó, most akkor, hogyha van, nem tudom, mondjuk havonta egy, akkor legyen 200.
Mármint, hogy összesen eddig?
Aha, de valószínűleg több van ennél, de most
én biztos, hogy többet mondanék, és mivel én jövök, többet fogok mondani, és milyen jó lesz. De ugye, várjál, de most mi a jó taktika, mert ha mondjuk 201-et mondok, akkor az, lehet, hogy ugyanúgy kívül
nem
vagyok.
Fair.
Hát ez nem fair, nem fair, de...
De miért? Az csak egy pont.
Az egy pont,
de
igen.
Hát igen, hogy akkor nem nyerek nagyot, ha meg mondjuk közel leszek, és mondjuk egy nagyságrenddel több ez a verseny. Én egyébként azt gondolom, hogy nagyságrenddel több a verseny, úgyhogy én nem ismerem a Kaggle-ot, tehát nem tudom, hogy ott mi történik. De azt gondolnám, hogy havi egy verseny, az nem tartja fent az érdeklődést kellőképpen, mert nem mindenki száll be mindenbe. Tehát azt gondolnám, hogy legyen legalább átlagban havi 4-5, ne legyen 4, havi 4, és akkor az már mindjárt 800, ugye, ha jól számolok, 14, 800.
Ne hidd el nekem azt a szorzást, én nem számoltam ki, hogy 14 év alatt hány hónap van.
Hát csak 120, meg még 40, meg 48, 168 van, és akkor ezt kell a 168-at megszorozni 4-gyel, ugye, azt mondtam. Mondjuk a 170-szer 4, az 340, 680, jól mondom?
680.
Akkor 700-at mondok én.
26 ezer.
Jaj.
26 ezer.
De ez hülyeség.
Hát az van kiírva.
Annyi versenyt indítottak.
Hát ezt írták ki, hogy competition 26 ezer.
Aha.
Hát akkor 1-0 ide.
Itt már valami iparszerű tevékenység zajlik, én úgy érzem. De nem baj.
De ez nekem is egyébként sokkoló volt, abszolút.
Nem, a 200 az jó, azt elfogadom, hogy az nagyon kevés, de most nem volt kedvem.
De egyébként tök jó fej leszek, mert a harmadik kérdésem nagyságrendet tuti eltaláljátok.
Aha, jaj, de mit érünk.
Tehát jó, mindegy, és egy között mindegy, hány
ezt felírjuk, figyelj, ez be, föl van. És a Gyula ilyen kérdést hozott, oké.
Okay. Figyelj, múltkori adás is volt, hogy lehetetlen volt kiokoskodni.
Tehát évi 154 verseny van átlagban, ez azt jelenti, ezt számoltam most ki. Nem, évi. Bocsánat, havi 154 verseny van. Havi 150 verseny.
Valószínűleg itt az, hogy nem csak a fizetősök vannak felsorolva, hanem tudod, ide föl lehet rakni.
Bárki felteheti. Hát az lehet, igen.
Tán a Csabáik is mondták, hogy ők is oda föl tudnak rakni, és úgy vizsgáztatnak.
Igen, igen.
Tehát,
igen.
Lehet, hogy ilyenek is.
Ja, hogy így.
Aha.
Ennyire open. Akkor a helyes válasz mennyi volt még egyszer?
26 ezer.
6 ezer, azt azért beírjuk. Jó, hát egyébként az a ChatGPT-nek csemege lesz, csak mondom.
Én azt gyanítom, igen.
Zsákolok.
Nézzük a második kérdést.
Most már nem merem feltenni, mert félek, hogy meg fog verni a Gyuri. Ez is nehéz.
Lehet.
Kiokoskodni, hogy nem tudom, tudjátok, hogy az első helyezett kicsoda a Kegül verseny listán.
Ugye van
egy, ez van egy ember?
Emberek, ugye tudnak versenyezni, és emlékeztek az egyik adásunkra.
Persze, persze,
vannak itt fekete öves, nagyon komoly versenyzők. A jó hír az, hogy az első helyezett az európai, Dieternek hívják, német.
Ja, valami német csávó.
Német csávó. Hány pontja van most éppen?
Gyula, ne haragudj, ezt elszabotálom.
Hát várjál. Nem tudom, de hány pontot lehet kapni egy versenyért?
Fogalm sincs.
Hát úgy nehéz viszont tényleg kitálni. Ez akkor egy igazi tippelős verseny, de jól van, akkor tudjuk, hogy 26 ezer verseny volt, de ő biztos nem indult a minden 26 ezeren, sőt gondolom, hogy mostanában már csak évi 1-2-n indul, nem mint híres versenyző.
Vagy igen, mi? Ott van egyébként, hogy mikor volt utoljára.
Tehát akkor nem mondjuk, hogy most évi 1-2, de biztos 10 éve már ott van, és 10 éve még elindult minden hónapban egyszer, tehát az mondjuk, hogy legyen olyan, mondjuk, hogy indult 100 versenyen, és egy versenyen mondjuk lehet 5000 pontot na, szerezni szerintem, jó. És akkor az 500 ezer pont. Én tök ezt jó. Mondom.
Tök jó.
100 versenyen indult, annál biztos többen indult. Mert ez gondolom,
igen, nekem is beteg, kevésnek tűnik most, hogy már egy kimondtam.
De az 5000 pontot, azt most miért mondhattál?
Egyébként Ferinek vannak ilyen brutálisan
megérzései. Azért mondtam egyébként, mert úgy képzelem, hogy egy ilyen adattudós verseny, ahogy már elmeséltetek, hogy kb. Mi történik ott, nem az van, hogy mit tudom én, 5 meg 6 pontokat lehet szerezni, hanem sokat, mert
igen.
Nagy szórás szokott lenni.
És akkor mennyit mondtál, 500 ezeret?
500 ezeret mondtam.
Ha. Akkor én 342.788-at mondok.
Te valahogy nagyon tudhatsz.
Jó. Nagyon jó. 166.241.
Szép.
166 ezer?
Igen.
Basszus, mind a ketten benne vagyunk.
De nem vagyok belül a 30%-on, kicsit szomorú
vagyok. De nagyságrend az.
De nagyságrend a stimmel.
Peri, nagyon átgondoltam.
Igen, ez látszott a számon.
Igen.
Na, és akkor most lesz egy tök...
Várjál, hát most pontokat beírom.
Könyvelés is van a világon.
Most én vagyok közelebb, és egy nagyságrenden belül vagyok. Úgyhogy 2 pont, vagy a Feri meg 1, ugye?
Így van.
Az utolsó abszolút már baráti lesz, mert nagyságrendet nem lehet téveszteni. Megnéztem az első 20-ból hány európai van, ázsiai, meg amerikai, kanadai. Tehát nincs máshonnan egyébként.
Aha.
Csak ebből a három régióból. Ugye Ázsia, ez a Kína, India, Japán, Korea, Európa, tudjuk mi, USA, Kanadát is. Szerintetek az első 20-ban hány európai van?
Hát ez csak
tippelés. Most azért nehéz nagyságrendet tévedni.
Igen, igen, nagyságrendet nem fogunk tévedni.
Látjátok, milyen jó fej vagyok?
Nyilván az a kérdés, hogy van-e valami, gondolom ez akkor érdekes ez a kérdés, hogyha valamelyik földrésznek súlyos túlnyomó többsége van.
Szerintem Ázsiában biztos van valami más hasonló verseny.
És nem ide jönnek.
Mert hogyha nem lenne, akkor biztos azok lennének nagyon sokan.
Igen, igen, én is így gondolom.
És a Kegül az eredetileg, az lehet, hogy az ami európai, svájci egyébként a gyökere? Nem? Vagy miért rémlik nekem?
Hú, most megfogtam, mert valamikor tudtam, de szerintem ilyen Ausztrál, nem akarok készséget mondani.
Na majd.
Utána megnézzük.
Utána megnézzük.
Adás után majd.
De akkor itt tényleg csak a tippelés marad. Én valamiért azt gondolom, hogy az amerikaiak vannak többségben, és kevés ázsiai van, ami azt jelenti, hogyha 20-ból mondjuk, nem tudom, 12 az amerikai kontinensről jött, és mondjuk még 4 jött Ázsiából, az 16, tehát a maradék, az csak várja, az nagyon kevés, nem? Mindegy, az 6, ugye? Az, tehát én azt mondom, 6 ázsiai van benne. Aha.
De Európai
nem ez volt a kérdés.
Ja, európai, bocsánat. 6 európai versenyző van az első 20-ban.
6. Hát, biztos több van.
Az is lehet.
Legyen, várjál, 0 és 20 között kell mondani egy számot, vagy 1 és 20 között.
Akkor egy, ugye Dietert már tudjuk.
Akkor legyen 10.
10.
Oh, nem örülök. Ráadásul basszus, még a 30%-on se vagyok belőle.
Na, ugye? De én ezt azért akartam behozni.
Nem esett olyan jó, mint amit gondoltam volna. De...
Én ezt azért hoztam be, mert azért 5-6 millió regisztrált verseny van, tehát valószínűleg Ázsiából is sokan vannak, meg USA-ból minden, és engem meglepett az európai jó szerepe. Első 4-ben 3 európai van. A második egy osztrák. Tehát, hogy azért nem kell idézőjelben szégyenkeznünk, amikor uh-huh. versenyről van szó nekünk európaiaknak.
Vagy itt érnek rá ennyire az egyetemeken, hogy így. Hát. Meg gondolom, ezek egy nagy része ilyen doktorandusz csávó lehet, nem?
Ez a Dieter nem fiatal, ilyen 50-valahány éves.
Ja, hát, de attól még lehet doktorandusz. Csak így ott maradt.
Azt most akkor mondd már meg, hogy az első 20-ban melyik kontinensről hányan vannak.
Igen, bocsánat, Ázsiából 8. És az USA-ból csak 2.
Ó, tehát, hogy az USA volt kevesen.
Uh-huh. Hmm. Szóval, hát mert az valószínűleg ott valaki valamit ott csinál, akkor uh-huh. el is megy, mert ott uh-huh. ilyen céltudatos emberek vannak.
Vagy lehalásszák egyből a Google meg ezek.
Pedig most ennek utána néztem, abszolút amerikai gyökerű a Kegel. Uh-huh. San Franciscóban van a fő hát adiszállásuk. Az, az nem jelent semmit, de az alapítók
egy
is...
Egy tisztességes startupnak az második héten már valami headquarterje San Franciscóban, hogyha van pénz.
Igen, szóval ezek mindenki itt az alapítók közül is amerikai. Na mindegy, oké. Okay. Hát ezen is túl vagyunk. Ezek egy kicsit olyanok voltak, mint a háromtest probléma, hogy ilyen szinte megjósolhatatlanok voltak, és nagyon nehezen lehetett megtippelni, hogy mi lesz az eredmény.
De szerettem volna ilyen a hallgatók számára is érdekes. Tehát ez a Kegül azért...
Mindenképpen érdekes volt.
Érdekes, hogy mennyi verseny, mennyi...
Írják meg a hallgatók nekünk, hogy mennyire volt ez érdekes, jó?
A Gyurival ma vigyázni kell, jó lesz, ha nem húzogatjuk a bajszát.
De őszintén, mindenki őszintén majd... játszik ma.
Szóval, akkor rátérünk a mai témánkra, ami... Elsőre akár tűnhetne szórakoztatóipari megmondásnak is, hiszen a nem régen a Netflixre felkerült Háromtest probléma című sorozat apropóján fogunk ma beszélgetni. Ugye a Háromtest probléma egy kínai szerzőnek, a sci-fi regényének, egyébként regény trilógiájának az első könyvének a címe, és ez egy igen népszerű. Az első ázsiai szerző, sci-fi szerző, aki Hugo díjat kapott, ami a legrangosabb science fiction elismerés.
Hugo, nem Hugo.
Na hát szerintem, mivel amerikai, úgyhogy azért lehet, gondolnám, hogy Hugo, de lehet, hogy Hugo. Mi mondhatjuk Hugo-nak, mert úgy menőbb.
Mert európai értem.
Igen. Tehát egy kínai szerzőnek a sci-fi-e, pontosabban sci-fi trilógiának az első része, ebből meg egyébként a második könyv első feléből készült a 8 részes Netflix sorozat. Mindenki úgy gondolja, hogy ez lesz az idei nagy dobása a Netflixnek.
De előtte készült egy 30 részes?
Egy kínai. Hosszabb kínai verzió, igen. És igen, az nem, állítólag ez nem sikerült annyira jól, de én nem láttam, úgyhogy arról nem tudok nyilatkozni.
Hát, más szerint meg, de meg, hogy jobban ragaszkodik a könyvhöz mindenképpen.
Jobban ragaszkodik meg, a könyvhöz, az biztos.
Csak hogy a nevek is legyenek. A
szerző.
Liu Ce Xin.
Igen, uh-huh. Igen. Ő az.
De a kínaim az gyenge.
De szerintem az enyémnél még mindig sokkal jobb.
Egyébként én például ezért nem nagyon szerettem a könyvet.
Ezt az adást nem én akartam. Ezt előre bocsátom.
Ez nagyon jó.
Ezt előre bocsátom na, mindenkinek.
De? Érzik, ahogy jó.
Vagy nincs de?
De.
Na most, ami még majd egy érdekes kérdés lesz, ami végül körül, hogy mi köze van ennek az AI-hoz, vagy gépitanuláshoz. És ez engem is nagyon meg fog lepni, hogyha kiderül, de tudom meg lehet.
Nekem van egy tippem, de végül is megadom az elsőbséget annak, aki kitalálta, hogy beszéljünk erről, vagy aki javasolt, hogy beszéljünk erről, hogy mi köze ennek az egésznek. Hát az AI-hoz szerintem minimális, az adattudományhoz már sokkal inkább van, azt gondolom.
Igazából fogalmam sincs, hogy mi köze van az AI-hoz, meg a data science-hez a háromtest problémának, de én úgy gondoltam, hogy nem kell nekünk mindig minden adásban ragaszkodnunk a, csak a szűken vett AI data science-hez. Tapasztalatom szerint a szakmán belül nagyon sok embert érdekel a tudományos fantasztikum világa. Ez egyébként nem egy átlagos, ebben tényleg van tudomány, inkább így fogom. Tehát nagyon sok sci-fibe, valójában a Star Wars is sci-fi, de abban a tudományt lámpással se találsz.
A sci-fin belül van egy fajta sci-fi, amit hard sci-finek hívnak. Mm-hmm. És a hard sci-fi, amelyik tudományos uh-huh. alapú, vagy legalábbis a jelenleg, vagy az aktuális és ismert uh-huh. tudománynak megfelelő. Ez egy ilyen eléggé, nem annyira exakt definíció, de majd, mert majd még szétszincálom, de...
Ezen
de
kategorizálás szerint azért én a háromtest problémát nem mondanám hard sci-finek.
De tehát ez az általános besorolás szerint ez egy hard sci-fi, szemben mondjuk a Star Wars-szal, vagy a...
Szemben a Star Wars-szal, természetesen ez meg. Na mindegy, de bocsánat, félbeszakítottunk, Gyula.
Ugye magát a könyvet legalább két éve szemezgetek. A könyvesboltban bemegyek, mindig ott van, mindig meg akartam venni, most már meg is vettem, de még mindig nem olvastam el, méghozzá egy kegyetlen kritikus miatt, aki elmondta, hogy marha jó könyv, de mert ugye abban a filmmel ellentétben az tisztán Kínában játszódik, és mivel minden szereplő kínai, ezért őrületes szellemi kihívás, hogy épp tud, hogy ez most épp kicsoda, mert ugye a kínai neveket nem könnyű megegyezni.
Közbevetés, hogy ha én elolvasom, egyébként elkezdtem most olvasni, leszettem valahonnan, mert nem tudtam, most éppen nem lehet kapni az uh-huh. első kötetet. Ha valamiért végig fogom olvasni, ez pont ez. Tehát ez a kínai világ. Tehát nekünk erről kevés semmi. Benyomásunk van, erről a teljesen belső és egy ilyen egy teljes világkép, amiben bent élnek a
pirodalmukban. Sőt, a 60-as évek Kínájáról nem sokat tudunk, tehát ez is egy tök érdekes.
Hát az mondjuk az, hogy utána olvastam a kultúrás forradalomnak, amiről hát ugye az ember úgy tudja, hogy volt ilyen. Uh-huh. Ugye a francia forradalom, ami nekünk egy ilyen nagy civilizációs origó, vagy koordinációs középpont, meg egy-két ilyen nagy mitológikus, civilizációs cselekmény van talán mondjuk, amit ennyire ki lehet ragadni az európai, vagy a általunk definiált világtörténelemben. És ez a kultúrás forradalom, ez lehet, hogy megér egy ilyen vizsgálatot. Tehát nagyon sokat tud az ember a saját, mondjuk nálunk a kommunizmusnak a dolgairól, és akkor ehhez képest annak idején én eléggé sokat olvastam a Szovjetuniónak, amikor lehetett tudni erről, hogy ott hogy zajlott a kommunizmus, és annak mi volt a mélysége, de egy Kínáig sose jutottam el. De az egy teljesen más mélységű és komplexitású történet.
Van néhány rossz hírem akkor számotokra, több is. Az első, hogy ezek szerint hármunk közül csak én olvastam a regényt. Én is csak az első kötetet a háromból. De akkor így ezért én tudom megmondani, hogy egyrészt a kulturális forradalom talán az első könyvnek az első harmadát teszik, és aztán napjainkban játszódik.
Tehát csak a saját magán okán érdekel engem, nem feltétlenül a regény miatt.
Világos. Egyébként ez egy nagyon erős része a regénynek, nagyon elhidegítő, vagy hogy mondják, marha nehéz olvasni, a nagyon nehéz belehelyezkedni abba a végtelen, lelketlen, ostoba, mai aggyal teljesen elfogadhatatlan közegbe, ami ott volt, és ami annyira nyilvánvalóan marhaság volt minden darabja a világnak, de ebben nem sokban különbözik egyébként mondjuk a magyar 50-es évek első felétől.
Hát csak a léptéke.
A léptéke meg természetesen, meg egyébként az erőszakossága is még sokkal durvább, és talán még ilyen meseszerűbben gonoszabb. De hogy, szóval, hogy ezzel azért nem sokat foglalkozik a regény egyrészt. A másik, hogy szerintem különösebben sok minden a kínai világról, arról a nagyon más kulturális közegről nem sok derül ki a könyvből. Uh-huh. Tehát én elolvastam másodszorra egyébként a könyvet, és még másodszorra is nehéz volt pontosan a kínai nevek miatt, nem csak azt nem tudod, hogy ki ez a szereplő, hanem az se, hogy fiú vagy lány. Tehát semmilyen, és nem segít a szerző, tehát nem, soha nem olvashatunk olyat, hogy a már őszülő halántékú jevennyie, hanem hogy jevennyie, aztán emlékezzél, hogy ő ki
is
volt.
Mondták, akik olvasták.
Szóval ettől hogy... baromi nehéz. Tehát hogy ez azért valamelyest a szerzőnek is hibája, és ilyen szempontból a sorozat, hogy az betette egy számunkra ismerős kulturális közegbe,
London.
Nagyon sokat segített az élvezhetőségén. Igazándiból ez olyan értelemben is visz egyfajta sci-fi hagyományt, hogy a világot nem építi különösebben. Mármint, hogy ez nem egy olyan típusú sci-fi, ami egy világot épít, annak minden rezdülését kitalálva. Ez nem festi meg különösebben azt a környezetet, ahol játszódik, uh-huh. hanem az események, és egyébként egy ilyen viszonylag partalan filozofálgatásról szól a könyv. Én nem különösebben szerettem, bevallom, szemben a sorozattal, amit rendkívül szerettem.
Na,
a sorozat nagyon sok mindent leválasztott a könyvről, ami felesleges túlbonyolítás volt az én nézőpontom szerint, és így egy ilyen Végre egy 8 részes Netflix sorozat, ami mondjuk 800 oldal tudott úgy feldolgozni, hogy nem nagyon hiányoltam belőle semmit, ami a könyvben benne volt.
Technikai megjegyzés annak, aki még esetleg se nem olvasta, se nem látta, hogy aki így darálni szeretné a Netflixet, és úgy, mint én, hogy így szereti, hogyha fülefarka van, akkor az még lehet, hogy érdemes, ha vár is, mert az első évadnak van ugye most vége, és az eléggé...
Hát egy jelentős cliffhangerrel zárul.
Eléggé sehol se tart tulajdonképpen.
Hát a három részből a második regény első harmadáig jut el ez a 8 rész. Az a baj, hogy sajnos a Netflix még csak azt sem jelentette be, hogy lesz második évad.
Én úgy tudom, jelenti, hogy már, az már, már állítás van.
Sőt, már ötről is hallani. Öt évadról.
Én a napokban olvastam utána, úgy találtam, hogy nem jelentették be, és ezért azt mondtam, hogy jó, akkor nekiállok a második könyvnek, és elolvasom azt is, meg a harmadikat is, és aztán egyébként azt hiszem 10 oldal után úgy döntöttem, hogy nem teszem meg mégsem. Szerintem én nem szeretem ezt a regényt, nagyon sokakkal ellentétben, nem különösebben szeretem, bár érdekes dolgokat vett fel.
A sorozatról én csak annyit szeretnék mondani, hogy ugye ezt a Trónok harca producerei csinálták, és ugye a vége a Trónok harcának az világbotrány volt, az a hetedik évad.
Igen.
De ne felejtsük el, hogy amíg volt könyv alatta, addig elég jól megcsinálták. És úgy látszik, hogy ez a két producert, ha van alapanyag, akkor nagyon jól tud csinálni sorozatot.
Két elemi mintából azért ne vonjunk le nagyon messze, mert következtetés.
Szerintem az engem jobban érdekel, Gyula, hogy végülis mi fogott meg ebbe az egészbe, mert biztos nem a Szöki rendezte, hogy idehoztad ezt, vagy miért?
Megmondom, hogy mi. Ugye maga a háromtest probléma az egy létező probléma, mindjárt beszélünk is róla. És ez egy megoldatlan probléma, ez a filmben is elhangzik.
De nem, ez nem igaz. Igen, hallgatlak.
Jó, akkor elmondom, amit én tudok. Tehát te kérdezted, hogy miért akartam eladni. És engem borzasztóan vonz az olyan problémák köre, amire vagy már tudjuk, hogy nem létezik megoldás, tehát ha megfeszülünk se tudunk megoldást, vagy az olyan problémák, amilyen hipotézis.
Hipotézis vagy sejtés?
Sejtés, tehát nem akarok ebbe belemenni, csak egy apróság, ugye van ez a híres Riemann sejtés, amely lényege az, hogy ha igaz a sejtés, akkor be van bizonyítva, hogy a prímek nem véletlenszerűen oszlanak el a számok között, ami döbbenetes eredmény lenne. Alapvetően minden kutatás azt mutatja, hogy ez a sejtés igaz, de nem tudja senki bebizonyítani 150 éve. Ez a matematikának a nagy híres feladata, hogy ezt megoldja, de nem tudják 150 éve, de az nincs bebizonyítva, hogy ezt nem lehet bebizonyítani. Tehát ez egy ilyen
világos.
A háromtest problémáról ugye nagyon röviden arról van szó, hogy két test gravitációja, hogy alakul, és ez alapján a mozgását leírni, az megoldott. Azt hiszem Newton
már megoldotta. Leírta.
És érdekes módon az ember azt gondolná, hogy kettőhöz képest három nem sokkal több. Valószínűleg ugyanúgy három test gravitációs tere, hogy mozgatja egymást, az ugyanolyan egyszerű, idézélve. Na, már a három sem egy. És bebizonyították a 19. században, hogy nem is lehet egy általános képlettel megmondani, hogy bármilyen három test, ez a fontos, bármilyen három test milyen mozgást fog leírni, végtelenre előre megmondani. Tehát valószínűleg egy-két percre vagy hónapra meg lehet mondani, ugyanis ez egy kaotikus rendszer.
Na, szóval kezdjük, nem is tudom, onnan kezdjük. Tehát először is kétféle értelemben használják, nem is a három test problémát annyira, mert egy csomó jegyzetben, vagy egy csomó helyen nem is említik így, hogy három test, tehát általában több test problémáról beszélnek.
Vagy sok test problémáról.
És két helyen fizikában bukkan ez alapvetően kicsit más formában fel. Az egyik az alapvetően ugye a mechanikám, azon belül elsősorban az égi mechanikában a n-body problem angolul, és ezzel szemben a kvantum mechanikában angolul many-body problemnek hívják a dolgot. Na most ezek közül igazából az égi mechanikai részével fogunk szerintem most inkább foglalkozni, és akkor azt elég jól elmondtad, hogy valóban.
Na most egyrészt
a newtoni mechanika óta ezek az egyenletek tök világosak, és ezeket bizonyos értelemben senki nem vonja kétségbe. Ezeket ugye az általános relativitás elmélet egy picit cizellálta, de tulajdonképpen azokban a léptékekben, sebességeknél, tömegeknél, egyébbé, amit most itt egy műholdnak a pályaelemeit számítgatjuk, itt viszonylag ritkán szoktak relativitási korrekciókkal. Lehet ilyen, mert hogyha nagyon a nap környéken meg, tehát lehetnek ilyen korrekciók, de jellemzően nem számolnak ezzel. Tehát a legfontosabb az, hogy ezzel a, elmész az egyetemekre, mondjuk, hogy ki foglalkozik az, hogy három test problémát oldogasson, akkor senki. Mert ugye ez nem probléma, ez egy lerágott csont a 19. század vége óta. Tehát ez egy nem létező probléma ilyen értelemben. Mert hogy azt is jól mondtad, hogy valóban bizonyították a Lagrange-ék, hogyha jól megszem, hogy a zárt alakú analitikus megoldása nincs a több test problémának, de egyébként sorfejtett alakja meg létezik, tehát ez is már a 20. század eleje óta ismert, viszont nem nagyon érdekes, mert úgyse így számolják ki, hanem egyszerűen numerikus közelítésekkel számolnak, és az viszont tetszőleges pontossággal elvégezhető, ami aztán egyébként arra vezet, hogy nagyon jól lehet pont az égi mechanikába kiszámolni. Találtam a YouTube-on egy hivatkozást, egy 2009-ben elvégzett szimulációra. Talán kezdjük onnan, hogy titeket meglepett az a hír, vagy meglep az a hír, hogy a naprendszer sem stabil, mint sok test probléma?
Engem abszolút.
Engem nem. Nekem az lenne a fura, stabil lenne.
Jó, tehát hogy nem az. Tehát nekem azért fura ez egyébként, mert én jó, nyilván kicsit többet tanultam az átlagnál erről, és ott ezt nekünk elmondták, tehát tanították, hogy igen, tehát egyrészt nincs a három test, meg a sok test problémák megoldása, mert mint hogy zárt alakban, de az inkább azt jelenti, hogy stabil. Tehát ha egy több testből álló rendszerben vagy, akkor gyakorlatilag lehetnek stabil megoldások, mert egyébként miért ilyen a naprendszer? Hát azért ilyen, és ez visszafelé egyébként a stabilitást sát igazolja, hogy hát 4,5 milliárd éve itt van és kialakult. Egyébként pont most arról is olvastam, hogy volt nem olyan régen egy szimuláció, ami például egy 5. nagy gázbolygót feltételez, ami viszont elszállt a francba valamikor. Uh-huh. Tehát, hogy csináltak egyet. És hogy a nagy másik, ez a 2009-es szimuláció, 5 milliárd évet néztek meg előre, ahol betáplálták a jelenleg ismert pontos, a lehető legpontosabb paramétereket, tehát távolságokat, sebességeket, kezdeti feltételeket, amiket most ismerünk ugye a naprendszerről. És egyetlen milliméterrel változtatták meg a Merkur-nap távolságot. 2000 szimulációt végeztek, ez ugye azért kell, mert ugye egy kaotikus a dolog, tehát így nem lesz ugyanott. De most ez azt jelenti, hogy olyan értelemben kaotikus, hogy nyilván a szimulációknak a nagy része az 5 milliárd év alatt is arra jutott, hogy hát a rendszer stabil maradt. Tehát, hogy ugyanaz a naprendszer maradt, mint amit ismerünk. De a szimulációk 1%-ában ettől jelentősen eltért, még konkrétan a Merkur, az elszállt a francba, vagy mit, valami történt vele, és egy olyan eset is volt a 2000-ben, amikor az egész naprendszert szétcincálta.
Aha.
És ehhez elég volt 1 milliméteres perturbáció.
De úgy, hogy minden szimulációban máshova tették 1 milliméterrel? Vagy a mostani adatokhoz képest 1 milliméterrel arrébb tették, és aztán erre a rendszerre 2000 szimulációt futtattak.
Na most mindezt 5 milliárd év alatt, még egyszer mondom. Okay. Amennyi ideje fut a program. Aha. Máshogy fogalmazok, a fizika törvényei, meg azokra épülő szimulációk, azok eléggé és teljesen egybehangzóan azt mutatják, hogy a következő több millió, több tízmillió, nem tudom a nagyságrendet, az egy csillagász kéne, azokra a kezdeti feltételek, hogy most van a rendszer, a következő sok-sok évig a naprendszer stabil. Uh-huh. Tehát, hogy az ugyanúgy marad.
Nagy valószínűséggel.
Nem nagy valószínűséggel. Azt tuti. Az 5 milliárd az egy extrém hosszú idő, tehát az még a világ egyetem időtávján is. Tehát azt lehet mondani, hogy az azt jelenti, hogy 1 millió vagy 10 millió évig, ez valószínűleg 100 millióig, és ez halálstabil. Uh-huh. Na most ennél viszont azok a perturbációk, hogy fizikusok mondják, amik adódhatnak, tehát mondjuk erre jár egy viszonylag nagyobb tömegű kósza égi test, mert azért ilyenek még azért adódhatnak. Vagy ne agyítan az ember csinál a következő, mit tudom én, pár millió évben, hogyha megmaradunk, akkor valami olyat, amit nem kéne. Ezek valószínűleg sokkal komolyabb perturbációk ahhoz, előre nem látható dolgok, amik úgyis tök jelentősen megváltoztatják a kezdeti feltételekhez, meg a most látható feltételekhez képest az egészet. Tehát olyan nagyon-nagyon túlagyalni nem érdemes magunkat, hogy akkor most hol lesz a Mars 102 millió év múlva. Mert egy csomó perturbáció várható, ami ezeket a rendszereket jóval jelentősebb mértékben fogja még befolyásolni, mint amit most tudunk.
Na jó, de ehhez képest van egy csomó olyan, vagy hát nem is csomó, de vannak olyan rendszerek, amik ennél sokkal egyszerűbbek, és már egészen rövid távon is megjósolhatatlan a működésük, mert igen, olyan kaotikus rendszerek, és végül is ugyanerről szól a három test probléma is. De
igen, fordítsuk meg a dolgot, valóban vannak ilyen rendszerek, amik tök instabilak, viszont azok rövid távon már instabilak, tehát hosszú távon, igen, ha igen, nézzük őket, akkor ott azzal már mindenféle dolog fog történni, és akkor itt lehet ugye a szebehelyi Győző Viktorra hivatkozni, akinek például volt egy ilyen részmegoldás. Egy csomó esetben egyébként ugye ezek a három test probléma, meg több test problémák, ezek azért ilyen korlátozott esetekben, amikor nem egyformák a tömegek jellemző, amikor az egyik sokkal kisebb, akkor ezeknek elég jól lehet, meg lehet mondani a megoldását, és akkor a szebehelyi az pont azt számolta ki, hogyha van egy kicsi, meg két nagy, akkor az a kicsi az a záros határidőn belül elhúz a fenébe valahova. Ehhez képest egyébként pont a Alpha Centauri rendszer, az egy olyan rendszer, ami ugye a történetünk szempontjából sem teljesen lényegtelen, bár azt hiszem, hogy nem hangzik el benne.
A filmben nem, mármint a sorozatban nem hangzik el, de a könyvben igen.
Mint az közismert. Safranek, tehát ez a Földhöz, illetve a naprendszer, ez a legközelebb lévő
csillagrendszer.
Tehát az Alpha Centauri, ugye a Centaur csillagképből, ami egyébként önmagában egy kettős csillag, tehát van egy 1,1 naptömeg nagyságú A, illetve egy 1,1 naptömeg nagyságú B csillag, amik egymás körül keringenek. És ezek tök közel vannak egymáshoz, relatíve. Azt nem találtam meg, hogy mondjuk ilyen naprendszer léptékben milyen, de valószínűleg elég közel, tehát ilyen, azt gondolom, mint a napbolygó távolságok, tehát valami ilyesmi. Annál picit messzebb vannak, mert mind a kettőnek lehetne egyébként saját bolygója, azt írták, de viszonylag simán. És van a Proxima Centauri nevű kis csillag, ami ettől a kettős rendszertől egy tekintélyes, mint egy félmillió kilométeres távolságba kering. Uh-huh. Az nagyon sok egyébként.
Az elég kevésnek hangzik.
Na minden esetre a lényeg az, hogy ez így egy relatíve stabil rendszer, tehát hogy ez már viszonylag régóta megvan. És akkor ugye ez azért érdekes, mert a három test problémában, ott ugye, most akkor spoiler. Tehát ez úgy felbukkan, hogy ott olyan civilizáció fejlődik, aminek a fejlődését rendre megakasztja az, hogy ott a instabilitás alakul ki.
A naprendszerben. És akkor
mert hogy igazából az van, hogy hát eleve az se három test, mert ugye három csillag van a rendszerben, igen, amik viszonylag egyforma méretűek és kaotikusan mozognak, és a szerencsétlen bolygójuk ezeknek a civilizáció lakóinak, ez meg ott hesszel való az összes között, amiben egyébként már érezni, hogy egy valódi rendszerben azért valószínűleg ez a történet a bolygó számára már rég lezárult volna, vagy elrepült volna a francba, vagy beleütközött volna valamelyikbe, tehát ez egy kicsit gyengíti egyébként a sztorinak a érvényét.
De abból a szempontból meg nem is nagyon fontos ez, hogy egyébként a történet szempontjából a három test probléma az nem olyan nagyon fontos. Tehát nem igazán erről szól a történet, ez inkább csak egy kis szelete, és hát talán valamiféle metafora is, bár most ezen éppen elkezdtem gondolkodni, hogy valójában minek is a metaforája.
Hát ugye? Azért több mindenre használja, ugye, mert például arra a logikára, hogy a klasszikus sci-fiben ugye az vagy, hogy egy civilizáció az vagy fejlettebb nálunk, vagy fejletlenebb.
Igen.
És ez a két eset lehetséges, és feltesszük azt, hogy mert hát miért fejlődnének nagyon eltérő sebességgel a civilizációk, hogyha egy adott pillanatban egy civilizáció fejlettebb, mint a másik, hogyha egyébként nagyon extrém dolog nem jön közbe, akkor ez fenn is marad. Tehát mindig is, tehát két év múlva is fejlettebb lesz az egyik, mint a másik. Csak emiatt a három test probléma, az instabilitás miatt ez a civilizáció ez lassabban tud fejlődni, igen, és időről időre ugye leáll a fejlődése, és szemben a másikkal, amilyen kell, amelyik stabilan fejlődik.
Sőt, stabilan és exponenciálisan mondja legalábbis a történet. Uh-huh. Ez egy körülmény, ami miatt az a másik civilizáció attól fél, hogy utolérjük fejlődésben, és akkor mi megküzdünk vele, és ezért aztán az elpusztításunkra tör, vagy törhet, vagy ez még azért sokat fog variálódni a további részeiben a sorozatnak, hogyha lesznek.
Na, de még annyit azért a három testről én azért úgy utánolvastam. Tehát ugye elsősorban ilyen népszerű, tudományos cikkek, magyarázatok, te egy magyar hangos cikket idéztél nekünk, vagy hoztál nekünk, Gyula. Az a baj, ezekben baromi sok hülyeség van. Tehát én most így beleolvastam, és pontatlanok. Egyszerűen olyanokat írnak, hogy ha három nagyjából ugyanolyan testgravitáció hat egymásra, annak az eredménye káosz és kiszámíthatatlanság. Kiszámítható, tökre kiszámítható.
Pontosan nem számítható ki.
Nem, tehát arról van szó, tök pontosan kiszámolható, arról van szó, hogy egy idő után a különböző szimulációknak emetszik az eredménye. De ez nem jelenti azt, hogy nem kiszámítható, ez egy determinisztikus rendszer, És hogyha én nem tudom, hogyha azt gondolom, hogy nem tudom, egy adott idő múlva ez már túlságosan elszállt a két megoldás egymáshoz, vagy a két kimenetel, akkor én azt a lehetőségem már áll az adott idő felénél újra számolni, pontosított paraméterre, akkor az alapján pontosan pontosítok, és meg tudom határozni, tehát az időben előre menve tudom finomítani, tehát ilyen értelemben determinisztikus, és nem lesz akárhol. Egyrészt. Másrészt aztán olyanokat ír, hogy hát ezek ahelyett, hogy szép ellipsziseket leírva keringenének, időnként egymásnak ütköznek, vagy visszapattannak egymás gravitációs teréről. Hát visszapattanás gravitációs téről az a mesébe sincs. Tehát, hogy az vagy ha, akkor az egy rossz mese, nem a fizikát követő, tehát ez egy soft science mese. Tehát az van, hogy a gravitációs tér az egy, az tipikusan egyirányú, tehát az vonzani tud, azt a fizikai nem. Ami miatt vannak ilyenek, amiket arra emlékeztetheti a szerzőt, hogy visszapattan, az arról van szó, ha egy kicsit belemegyünk, hogy az egyik objektum az a másik felé mozog, de nem teljesen felé, hanem ezek alapvetően tömegpontok, az is bonyolítja az egészet, hogy itt tömegpontokat teszünk fel, valójában ezek nem tömegpontok. Halad az egyik a másik felé, és ugye egyre nagyobb sebességgel, és egy után a sebessége nagyobb lesz, nem fog már a gravitációs erő, nem fogja megakadályozni azt, és akkor lesz egy ilyen paritja jelenség, aha, amelyet egyébként ki is használnak, tehát ezek tök ismert jelenségek. Tehát már az égi mechanika az egy tök jól, tök kidolgozott dolog, például igen, a Szebehelyi munkássága, meg mások mérnöknek a munkássága révén, és halálpontosan tudnak egyébként műholdaknak például a pályajelmet számítani. Nem tudom, hogy ismeritek-e például azt hiszem tavaly a Hayabusa szondának a tevékenységét. Hallottatok-e erről?
Hát részleteiben, hogy éppen most mit reggelizik, azt nem feltétlenül, de én hallottam már a szondáról.
Ugye ez egy japán szonda volt, ez nekem az utóbbi időben talán a legmenőbb ilyen típusú égémechanikai teljesítmény, de biztos lehetne, én annyira azért én sem vagyok benne, hogy így nagyon össze tudjam hasonlítani a mélységében, szerintem az elég menő. Azt csinálták ezzel, hogy elment egy kis bolygóhoz magyarul, meglátogatta kis herceget mondjuk, ilyen romantikusoknak, hogy bölcsészeknek meséljük, és elvette tőle a rózsát, és visszajött. Tehát, hogy ahogy magyarul mintát vett a kisbolygóból, tehát oda bírt menni, oda bírt navigálni pontosan, nem triviális feladat, utána mintát tudott abból szedni. Ráadásul ez tök bonyolult volt, mert nem sikerült, meg mindenféle ilyen kalandok voltak, tök érdemes utána olvasni, és utána meg a gyroszkópja jövő, és mindenféle probléma volt, tök nagy bravúr volt, hogy az ion hajtóművével aztán végül is haza navigált, és tök nagy sztori. És ez az első olyan, amikor nem a Holdról hoztak mintát, meg talán most a Marsról is hoztak, nem, arról még nem hoztak, nem tudom, de hogy a másik égitestről hoztak, és egy kis bolygóról tudtak egy mintát hozni. Az égi mechanika az itt tart, hogy ez ennyire pontosan, tehát ezt ehhez képest azt mondani, hogy a háromtest probléma nincs megoldva, az borzasztó.
Én egy két dolgot hozzátennék azért, mielőtt befejeznénk az adást. Az egyik, hogy itt már többször mondtuk, hogy Szebehely győző, az egy néhány szót róla, már nem akárki volt, de Magyarországon született, 46 után ment ki Amerikában, és azért is érdekes ez számomra ez a háromtest probléma, ez olyan, mint a számelmélet. A számelmélet nagyon sokáig a matematikának egy lenézett területe volt, és semmi gyakorlati haszna nem volt, aztán jött a kriptográfia. Na most a háromtest problémával nem nagyon foglalkoztak sokáig, mert nem nagyon látták, ugye. Ahogy mondja a Gyuri, ez már egy agyonkutatott rész volt, aztán jött az űrkutatás. Hoppá, kellenének szakemberek. És akkora név volt már a 60-as években Szebehely Győző, hogy konkrétan őt bízták meg az Apollo programnak a levezénylésével, ami szerintem nem kis pálya. Tehát ő ezt megcsinálta, és óriási név lett, és tényleg, amikor meghalt, akkor óriási cikkeket írtak róla. Tehát ő nem akárki. És ugye ez a poén, hogy amikor így a 30-as, 40-es évek nagy magyar tudósairól beszélünk.
De őt nem említjük.
Őt nem említjük, pedig egyébként ő is onnan jött, tehát abból a kultúrkörből jött. A másik, akit ki kell emelni, az Izsák Imre, aki ugyanilyen nagy név volt Amerikában, ő 56 után ment ki, és ő neki meg azt köszönhetjük, hogy most már tudjuk, hogy milyen a Föld alakja.
Hát azt azért tudták, hogy milyen alakú, tehát ő
pontosan
egy nagyon komoly számításokat végzett, de azért azok ilyen elég finom számítások voltak, tehát 400 méterrel adott meg máshogy egy adatot, tehát hogy az nem rossz, tehát tök menő, hogy ilyen pontosan kiszámolta, de hogy így azért... Az, hogy geoid alakú és nem gömb, azt már nagyon régóta lehet tudni.
de minden esetre ezt tette őt a number one polcra. 36 évesen halt meg, de az sokkolta a tudományt, mert mindenki azt mondta, hogy ő lesz az új nagy sztár.
Igen, ez egy váratlan szívroham.
Szóval két nagy magyar név is van ezen a területen, aki a háromtest problémával foglalkozott, mert Izsák Imre is foglalkozott ezzel. Számomra ez volt az érdekes, hogy én amikor bedobtam ezt a témát, eszembe nem jutott, hogy még itt is meg fognak jelenni a magyarok, és hogy mekkora hagyományai vannak a magyar tudománynak, az a számomra egy örvendetesen sokkolóan pozitív élmény volt. Szóval erről sok minden eszembe jutott.
Én itt a végére hoztam nektek viszont egy csokrot abból, hogy mivel kicsit felspanolva ültem le ezek után a sorozatot nézni, hogy én amiket észrevettem, és mondjuk fizika órán, vagy a fizika szakkörön mondjuk fölhorgadnék, hogyha ilyenről hallanék. Tehát a filmet nézve, mik azok a következetlenségek, amik fizikailag nehezen magyarázhatók.
Na.
Nem feltétlenül vettem ezt ilyen fontossági sorrendben. És akkor, bocsánat, némiképp spoiler, de az talán nem a történet lényege szempontjából. Ugye van egy olyan pillanat, amikor az egyik játékban, az egyik helyzetben a napok együtt állnak, és akkor így az emberek azok így elkezdenek a napok felé, nem tudom, lebegni, repülni, zuhanni. Na, ez hülyeség.
Tényleg?
Hát persze, hát ugyanúgy, tehát ez a... Pont a...
Igen, hát, hogyha az embereket vonzaná az a gravitáció, akkor a bolygót is.
A bolygót is ugyanúgy vonza.
Tényleg.
Na.
Wow.
Akkor
pedig azt tetszett legjobban.
Akkor a következő. Jó, ez egy kicsit ilyen szőrszál hasogató lesz, de észrevetetlen.
Az előző is az volt.
Ez még sok nagyon az lesz. Amikor a kínai hölgy becélozza a napot, és ugye tök jól így a célkeresztbe bevizeli a napot, akkor egy pillanatra mutatják az antennát, hogy így befordul, és egy kicsi, de határozott árnyéka van annak a közbőső ízének. Annak nem feltétlenül kéne ott lenni. De bár ezen aztán gondolkodtam, hogy lehet, hogy ez mégis jogos lehet, de mindesetre az én azt ott megnézném, hogy az hogy van.
Uh-huh.
Aztán a harmadik, az ennek valamennyire utána néztem, hogy ez mennyire lehet valid ez a gerjesztési effektus, ami az egymilliószor erősebb jel, amit ott a napon előállít.
Ja,
ugye alapból azt mondják, hogy a nap az sugárzási szempontból ilyen feketetesnek tekinthető, tehát hogy nagyjából mindent elnyel valójában. Na most ez itt pont a hidrogénnek a gerjesztési hullámhossza, amin ezen kommunikálnak, ugye az 1420 MHz, tehát esetleg lehetne itt valamilyen effektus, ami mentén ez mégse, tehát abszolút nem értek hozzá ennél mélyebben. Nekem egy nagyobb problémám egyébként, hogy ahogy ott a filmben mutatták, hát azért ez egy elég bonyolult célzási manőver, tehát ugye valami kis részére akarok célozni a világűrnek, akkor biztos nem éppen teribe lököm a napot, mint a biliárdgolyóval, hanem egy picit nem oda célzok. Aztán arról, hogy hogyan fog pattanni a jel, tehát ez egy érdekes és nem teljesen kidolgozott része szerintem a sztorinak, de valószínűleg nem fizikusoknak csinálták ezt.
És nem fizikus csinálta, hiszen a szerző egyébként eredetileg számítástechnikus
volt. Ahhoz képest egyébként nem rossz. Na aztán a másik az meg a, mondjuk egy ilyen esetben ennek a jelnek a szorzsolása, meg a energiasűrűsége, egyébként mi marad meg a Centaurira érve, illetve, hogy onnan, amikor egy jelet adnak nekünk, akkor azt hogyan tudjuk valójában érzékelni, az mennyire, azt szerintem az nem triviális. Ehhez képest az, hogy a kód, amikor visszaírták a kódot, akkor egyből kommunikálnak frappáns kínai nyelven, tehát az nekem egy kicsit...
Nem, azt fordították legalábbis, a sorozat ezt állította, hogy ott on the fly fordítják kínaira, tehát hogy nem kínai nyelven jött vissza a jel, hanem valami olyan rejtjel kódban, vagy hát szóval olyan kódolással, amit aztán ők átfordítottak, de ez most
tehát,
mindegy.
Tehát ez annyira nekem nem volt nyilvánvaló, de lehet, hogy... Tehát ugye ez az összes ilyen SETI-nél, meg az összes programnál ez egy kérdés volt, hogy hogyan lehet kódolni azt, hogy az ott információ az másnak is megélhető legyen. Aztán akkor ez nem adja annyira fizikai, mint inkább biológiai probléma, ez a dehidratáció. Na hát az nem ismerünk ilyen típusú.
Tudod, de ez sci-fi.
Na, de hogy hard.
Az a második fele.
Tehát valószínűleg ez volt, amit azt mondtad, hogy ez nem annyira hard. Tehát ez a dehidratáció, ez
nekem
egy kicsit
tudod, mire lennék nagyon kíváncsi, hogy mi a véleményed a szofonokról.
Itt van.
Na. Csak mondjuk majd az hallgatóknak, hogy mi az a szofon.
A szofon ez egy jó kis...
Elég pici dolog.
Jó pofa dolog. Tehát az elképzelés, kapásból idézve, tehát azt csináltak, hogy fogtak egy protont, és ugye mi háromdimenziós térben élünk, de húrelmélet szerint van vagy 10 dimenzió, és akkor ott vannak ilyen nagyon picike, ilyen összecsomagolt dimenziók, és ezeket ez a szuper civilizáció, ez ilyen nagyon furmányos módon kibírja csomagolni, és ettől valahogy a proton megnőtt. Azzal nem foglalkozunk, hogy ez valójában három kvarkból van, mint ahogy megígézte egy ilyen részecske fizikában járatosabb hozzászóló a Quorán ezzel kapcsolatban. Na mindegy, tehát hogy kicsomagoltuk ezt a protont, és akkor abba belecsomagoltuk ezt a lényegében szuperszámítógépet, hogyha én jól értettem.
Igen, igen.
Tehát hogy
igen.
Valami ez történt, utána visszacsomagoltuk az egészet PC-be, mert uh-huh. meg is kérdezte, hogy most pici lehet-e, és akkor mondta, hogy igen, lehet pici.
És egy féregjáraton küldték ide,
nem? Nem kell féregjáraton, mert hogy ez volt a legszebb gondolat benne, hogy tulajdonképpen, hogyha mi éppen az Alpha Centaurira akarunk egy protont eljutatni, azt tök jól meg tudjuk csinálni, mert a világ legegyszerűbb dolga egy protont felgyorsítani. Tehát az ugye...
Mm-hmm. Ja, mert nagyon kicsi.
Mert nagyon kicsike, és akármilyen részeske gyorsítő, az pont erről szól, hogy a fénysebességhez nagyon közeli sebességre lehet gyorsítani.
De akkor az még mindig, az még csak fénysebességgel megy.
Na igen, az 4 év alatt ott van.
Hát jó, igen, igen, az világos. Uh-huh. Igen.
Na, de pont a sztori szerint is ez volt, hogy 4 év alatt jött ide.
Ja, értem. Hogy
most akkor, még, ugye még a másik nagy trükk az volt, hogy ez a kvantum összefonódás, tehát hogy igazából valójában egy proton párt keletkeztettek, és akkor az egyiket küldték oda. A másik ott maradt, és akkor ugye erre vannak kísérletek, hogy ezek egymástól fizikailag is távol vannak, akkor a kvantum állapotuk az összefonódik, és az fittyet hány a fénysebességre, mert gyakorlatilag egyidejű.
Pontosan.
Ezzel az a probléma, hogy vannak ilyen elvek vagy teorémák a kvantum elméletben, az a no communication theorem, ami kizárja azt, hogy ilyen módon információ legyen továbbítható a részletek a Wikipedia szócikkben. Tehát a szofonokra visszatérve, hogy alapvetően vannak benne jó pofa elemek, tehát az, hogy így picike és tök jól ide lehet gyorsítani, az király, de ez a dimenzió kicsomagolás, becsomagolás, ez ilyen, hát ez egy ilyen erős jópofa gondolat, és akkor még ugye nanoszálak voltak, amik itt ilyen érdekesek, a nanoszálaknál az merül fel az emberben, hogy ami elvágja ezt a nagy
dolgot.
Nem sporozzuk el. Nem
valami nagy dolgot. Az nagyon állat.
Valami makroszkópikusan nagy dolgot.
Az
szétvág. És akkor előtte ugye meg is kérdezik, hogy na de mi lesz a tarnyokkal, vagy a, nem tudom, ami ezt kikötötték. Tehát egy mindent elvágó nanoszálat hogyan kötünk ki?
Uh-huh. Tényleg.
Na mindegy. Tehát az
ez a... most egy világ omlott össze bennem.
Úgyhogy... Hát így kb. Ennyi. Azt hiszem, hogy így hirtelen összeszedtem.
De összességében pár... a sorozat nagyon jó.
Ja, és akkor el kell mondanom, hogy ehhez képest nekem tök élvezhető, mindenkinek ajánlom.
És a sorozat meg, nagyon jó, mert hogy a sztori a lényeg, ezt talán erről beszéltünk a legkevesebbet eddig, hogy a sztori egyébként jó, tehát az látszik, hogy szemben nagyon sok más Netflix sorozattal itt költöttek a forgatókönyvírókra, akik rendesen megdolgoztak a pénzükért, nincsenek benne ilyen teljes ostobaságok, meg teljesen papírmasé karakterek, hanem annál egy kicsit azért jobb az egész. Nem érzed azt, mint egyébként, hogy más nem mondjak, a Constellation című, az Apple TV Plus-on most látható szintén űrös, bár ez nemzetközi űrállomásos történettel csupa nagy sztárral, ahol a 8 részből a 7. az konkrétan annyira nem tudtak mit csinálni, hogy egy teljes részen keresztül a főhősünk szörnyen szomorú tekintettel egy befagyott tavon, egy hóviharban fel alá járkál. Uh-huh. Oda megy egy házhoz, aztán átmegy egy másik házhoz, és közben a kétségbe van esve 45 percen át. Na, ez nincs.
Melyik sorozat, bocs?
Constellation, de nem javaslom megnézésre.
Én most egy másikba kezdtem egyébként, a Jel című német sorozatban, ami szintén...
Azt nem végignéztem.
Na, de egyébként a végére feltenném a kérdést, hogy miért van ennyi sci-fi sorozat ma? És ilyen típusú hard sci-fik egyébként. Szerintem ez egy ilyen világjelenség, egy ilyen korszellem. Nem?
Valaki rákapott, azt gondolom, és mármint, hogy valamelyik streaming szolgáltató, és a többiek követik.
Szerintem
ez jó,
nem.
Hír.
Szerintem, jó hír. Szerintem az van, hogy a Covid miatt, meg nem tudom miatt, meg az egész világérzékelésünk miatt fogékonyak vagyunk az ilyen dolgokra. És emiatt elkezdték nekünk ezeket gyártani. És
na figyeljetek, mennyi. Ha már azt nem fejtettük meg, hogy pontosan mi köze ennek az adattudományhoz, bár nekem lett volna egy elméletem, de már nem fejtem ki, hanem inkább nagyon kárőrvendően bejelentem, hogy a Proxima Centauri, vagy Centauri a két főcsillagtól 15 000 csillagászati egységre helyezkedik el, ami 0,21 század
fényév. Akkor félmillió a keringési ideje.
Hát
akkor.
Az inkább lehet, azt nem, annak nem néztem
közben utána.
De ez egy ilyen nagyon sok nulla van, tehát nem félmillió, vagy 500 000 kilométer, hanem
jó, félmillió év a keringési ideje lesz.
Bocsánat. De az még mindig egyébként csillagászati léptékben az a 0,21 fényév, hát az semmi.
Persze, igen, 4,4-re van, és 4,2-re meg az Alpha Centauri, vagy a Proxima Centauri, mert egyébként ez a legközelebbi csillag, ugye, ami a naphoz a legközelebb van. Persze 0,2 fényév van.
De mindezt csak azért hoztam ide, hogy ne maradjon egy ilyen félrecsúszás az adásunkban. Ha már ennyi fizikai dolgot helyre tettünk, akkor tegyük helyre ezt is. És egyébként arra meg felhívjuk a drága hallgatókat, hogyha van kedvük, akkor írják meg, hogy szerintük mi köze a háromtest problémának az adattudományhoz. Azon túl, hogy vannak abban is egyébként AI-ok, de ez a legkevésbé érdekes, azt hiszem, a sorozat szempontjából. Köszönjük szépen a figyelmet és a kitartást!
Láncreakció, a Clementine Data Science podcastja.